Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, Alain Delon. Ő nem.
Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.
Ha valami igazán izgalmas most a világunkban, az szerintem egyértelműen a digitalizáció, illetve az a gyökeres változás, amit a mesterséges intelligencia, az AI hihetetlen fejlődése hoz bele az életünkbe. Mondhatjuk azt, hogy már itt van, de hogy mit hoz még. Egyre többször halljuk, hogy a következő egy évben az eddiginél is komolyabb fejlődés, átalakulás várható az online térben, és ezáltal pedig a mi életünkben egyaránt. De hogy mindezt hogyan hat ránk, hogyan hat a gondolkodásunkra, vagy éppen a pénzügyeinkre, ezt a témát vesélünk. Ma ki, illetve azt terveztem, hogy emellett a női vezetők szerepéről, a hazai helyzetről is beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért és fintech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgatója. Anikó, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen én is, hogy itt lehetek, és üdvözlök mindenkit.
Kezdjük azzal, hogy tavaly a Women in Finance 2022 díjátadó keretében elnyerted a leginnovatív jegybankrár díjat. És ez sokat elárul arról, hogy mennyire vagy benne ebben a témában. Mennyire kell most nap mint nap a ti szakmátokban megújulni?
Hát először is ott kezdeném, hogy mi is az én szakmám, hiszen a jegybankok között is viszonylag ritka az a felismerés, hogy szükség van egy olyan dedikált területre, ahol a pénzügyi és a technológiai tudás találkozik, és ezáltal mind a saját bankunk számára, mind pedig a hazai pénzügyi szektor számára megyünk előre, keressük azokat az előremutató technológiai megoldásokat, amelyek segítségével egyrészt a bankoknak például hatékonyabb lehet a működése, és végső soron pedig az ügyfelek olyan minőségi szolgáltatásokat kaphatnak, amelyek egyre inkább valós idejűek, amelyek az ő személyes élethelyzetükhöz igazodnak, és amelyek könnyen, gyorsan elérhetőek, ideális esetben otthonról a kanapéról, vagy a villamoson ülve, vagy bárhol, ahol az ember éppen időt tud erre szakítani.
És ezzel meg is válaszoltad, csak másképp a kérdést, hogy nektek egy ilyen előremutató, előre gondolkodó szerepben kell lennetek.
Igen, ugye van az a bizonyos Gartner görbe, vagy hype görbe, ami szerint minden innovatív megoldás először egy túlzott lelkesedést vált ki, majd utána ez egy kicsit ilyen apatikusabb hangulatba fordul át, és a végén a produktivitási platóra ért, tehát a hosszú távon megtalálja a helyét, és a mi szerepünk az, hogy ezen átlendítsük tulajdonképpen az intézményeket, tehát amennyire lehet, megmutassuk azt, hogy az új technológiák mire használhatók, és ebben mi magunk is élen járunk, tehát az MNB-nek is van például chatbot alkalmazása, van több mobil applikációnk is, erről szívesen mesélek esetleg a későbbiekben is, tehát hogy megmutatjuk a lehetséges előnyöket, de emellett pedig nagyon mély és hosszú szabályozási tapasztalattal igyekszünk így a kockázatok oldaláról is tekinteni ezeket a folyamatokat, és akár a felhasznált adatok, akár a bemeneti információk, vagy a működés kapcsán azért realisztikusan tekinteni azt, hogy mi az, ami valóban hosszú távon működőképes, és amire tényleg rá lehet bízni az emberek pénzét, megtakarítását.
És közben magamban azon mosolyogtam, ugye, hogy egy görbét vázoltál fel a válaszodban, hát egy közgazdász hogyan más, hogy magyarázzon, mint így, alapvégzettségedet tekintve közgazdász vagy, és hát egy olyan területtel foglalkozol, ami a laikusok számára nehezen megfogható. Mielőtt leültünk itt az interjúról, beszélgettünk egy picit, és ott is felvetetted, hogy ezt le kell fordítanunk valahogy a hallgatók számára, hogy mivel is foglalkozol, hogy miben is tudsz, vagy tudtok segíteni. És ugye, ha azt mondjuk, hogy ez egy nehezen megfogható szegmens a laikusok számára, a digitalizáció, fintech szektor, akkor téged mi izgat, vagy mi izgatott ebben a világban?
Hát én már 22 éve vagyok a jegybankban, ez alatt az időszak alatt lehetőségem volt több területbe is belelátni, illetve konkrétan igazából három területet is magam építettem fel, nyilvánvalóan a közeli kollégáimmal együtt, és úgy 2017-től kezdve kezdtük azt kutatni, hogy mitől lehetne a hazai pénzügyi szektor még hatékonyabb, hogy lehetne azt elérni, hogy még jobban hasonlítsanak a mi már itt lévő pénzügyi intézményünknek a szolgáltatásai az olyan új neobankokéhoz, amelyek most alapultak, amelyeknek nincsenek régi megörökölt rendszere és a többi, és ez vitt el oda, hogy a digitalizáció, illetve a fintekek nyújtotta újszerű gondolkodásmódot nekünk is el kellett sajátítani.
Bocsánat, mondj egy-két példát rá, hogy már itt belevágjunk a közepébe, hogy mitől más egy neobank, egy fintek, mint egy nagybank?
Tulajdonképpen ugye attól, hogy például az elmúlt, nem tudom, 4-5 évben alakult, és ezáltal képes volt arra, hogy a legújabb technológiákkal dolgozzon, illetve azzal építse fel magát, hogy megkeresse azt az adott esetben csak szűk szolgáltatási szegmest, hogy mi az, ahol az emberek elégedetlenek a mostani pénzügyeikkel kapcsolatban. Ugye általában ez a fizetési megoldásokhoz szokott kapcsolódni, ami sok esetben drága, lassú és nehezen átlátható tulajdonképpen.
Hát hogy gyorsabb, hogy egyszerűbb, könnyebben kezelhető, felhasználó barát.
Így van, igen, és emellett persze biztonságos is.
Úgyhogy erről mi még részletesen is beszélgetünk.
Igen, igen, tehát egyrészt itt van egy új technológia, van egy ügyfélközpontúság, és ugye ezekben általában nagyon jók ezek az új belépők, ahol viszont a tradicionális intézményeknek van előnye, ugye ez a szabályozói háttérnek az ismerete, a tevékenységi engedélyek megszerzése, ami hát sokszor bizony elég körülményes lehet, és nekünk van is egy olyan szolgáltatásunk a piac felé, az Innovation Hub, ahol várjuk ezeket a szabályozási dilemmákat, és ahol abban tudunk segíteni az innovatív vállalkozásoknak, hogy orientáljuk őket, hogy körülbelül milyen szabályozói feltételekkel kell szembesülniük, illetve hogy tudják-e azt várhatóan teljesíteni, és hogy lehetnek ezen leghamarabb túl.
Tehát akkor helyre raktuk, hogy mi a különbség, vagy miben tudnak majd, és akkor beszélünk erről is együtt mozogni a neobankok és a már régóta működő nagybankok, de a kérdésnek arra részére nem igazán adtál még nekem választ, hogy neked mi a legizgalmasabb ebben a világban, ebben az iszonyatosan pörgő, fejlődő fintech szektorban?
Hát természetesen a tanulás, az, hogy megismerhetek technológiákat, üzleti modelleket, gondolkodásmódot, sok esetben nagyon szép karriereket, felfutó cégeket, és szerintem ez igazából a női minőséghez is nagyon közel van, hogy teremteni, hogy újat létrehozni szeretünk, és szeretünk bábáskodni itt az új ötletek fölött, hogy minél sikeresebbek legyenek. Ez mozgat tulajdonképpen. Emellett természetesen így jegybankárként nagyon sok helyen járok a világban, tehát nem csak hazai szinten, hanem mondhatom, hogy nemzetközi szinten is kapcsolatba tudok kerülni azokkal az újító emberekkel, akik nem csak feltétlenül azért dolgoznak, hogy legyen még, nem is tudom, 1 millió, vagy 10 millió, vagy 100 millió forintjuk, hanem tényleg hisznek abban, hogy ők szeretnének a fogyasztókon segíteni.
Woman Power.
Vendégem Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért és fintech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgatója, és Anikó, ott hagytuk abba, hogy hát ez egy izgalmas világ, a fintech szektor, meg egyáltalán amivel foglalkoztok, és egy olyan területen mozogsz, azon gondolkodtam, amiről gyerekkorunkban álmodni sem mertünk, mert hogy ilyen nem volt a piacon. Hogyha azt mondod, hogy közgazdász szerettél volna lenni, vagy jegybankár, az oké, de hogy fintech megoldásokkal foglalkozó szakember, nyilván ez nem volt benne a pakliba. Volt gyerekkori álmod, hogy mi leszel, ha nagy leszel?
Hát így konkrét foglalkozás szinten nem volt, de már azt körülbelül középiskolás koromban éreztem, hogy ez a közgazdász dolog, ez nekem való, hiszen itt a felvételi tárgyakat kiválogatva, ugye a matematika az egyértelmű volt, és emellé pedig a történelem, gazdaságtörténet, diplomácia, ami mindig is vonzott, és hát nagyon jól is éreztem magam az egyetemen.
Akkor elindultál ezen az úton, de mindig is az MNB volt a vágyott cél, amikor már tudtad, hogy közgazdász szeretnél lenni?
Abban a szerencsében volt részem, hogy az egyetemi tanulmányaim alatt tagja voltam az egyik legjobb szakkollégiumnak is, ahol nagyon komoly szakmai viták folytak, és már a kollégiumunk nagyon sok tagja dolgozott akkor a Nemzeti Bankba, és ezen keresztül ugye betekintést is kaptam
az ő munkájukba,
és tulajdonképpen már a diplomaszerzéskor legszívesebb ebben itt helyezkedtem volna el, de ez elsőre nem sikerült, és ezért kereskedelmi bankba mentem piaci kockázatkezelőként, helyezkedtem el, ami hát ebben az időszakban is már úgymond a módszertanilag legigényesebb terület volt, tehát nagyon erős matematikai alapok kellettek hozzá, és valahol ez is egy újfajta technológia volt akkoriban.
És akkor több kereskedelmi banknál dolgoztál ebben a szerepkörben. Igen. Majd jött a váltás, amikor megnyílt az út az MNB-hez a vágyott célod irányába. Ez egy nagy váltás volt a kereskedelmi szektorból az MNB irányába nyitni?
Nagy váltás volt olyan szempontból, hogy más perspektívából kellett a dolgokra tekinteni, de tartalmilag azért mégis én ezt egy ilyen organikus folytatásként fogtam föl, hiszen korábban a kereskedelmi bankok tulajdonosai, menedzserei nevében örködtem azon, hogy a kockázatok ne szaladjanak el, és a Nemzeti Banknál a szabályozási területre kerültem, ahol pedig úgymond az állam ellenőrző funkciója keretében ugyanúgy ezekkel a kockázatokkal foglalkoztam, csak nem egy bank szintjén, hanem az összes bank szintjén.
És hogy azt mondta, hogy ellenőrzés, örködtem, tehát csak így figyelem, hogy milyen igéket használsz, hogy milyen személyiség kell ahhoz, hogy valaki ezt a munkát jól tudja végezni? Vagy mik az erősségek, ami miatt úgy érzed, hogy a helyeden vagy?
Hát nehéz így magamról beszélni, de valószínűleg annak az igénye, hogy minden biztonságosan folyjon, tehát egyfajta ilyen lelkiismeretesség, kockázatkeresés. Hát a maximalizmus az nyilván megvan, de ugye ez nem feltétlenül egy ideális irány. Én inkább azt mondanám, hogy egyfajta idealizmus kell hozzá, tehát hinni kell abba, hogy lehet jól csinálni a dolgokat, és hogy érdemes ebbe az irányba terelni a piaci szereplőket.
És ugye, amivel foglalkozol, elősegíted, vagy elősegítitek a pénzügyi szektor digitalizációját, és támogatjátok a hazai fintech szektor épülését, erősödését. Hol tartunk ebben a folyamatban? Mennyi munka van mögöttetek, és mennyi munka van még előttetek?
Egy piacgazdaságban azért alapvetően a piacnak kell dominálni és vezetni a vállalkozóknak a kezét.
Alapvetően egy segítő szerepkör.
Igen,
ez.
Tehát, hogy mint mondtam, mi alapvetően a szabályozói oldalról tudjuk ezt támogatni, illetve azon keresztül, hogy gyakorlatilag minden jelentős piaci szereplővel van egyfajta személyes kapcsolatunk, és ezáltal elmondjuk nekünk, hogy milyen nehézségeik vannak az üzleti életben, és adott esetben ugye nyilván ezt pénzügyi szabályozáson túlmutatóan is igyekszünk támogatni egyéb kormányzati kapcsolatokon, javaslattételen keresztül, és ma már körülbelül 170 fintech céget számolhatunk, akik aktívak Magyarországon, és ezek közül nagyon sokan vannak, aki akik tulajdonképpen nem is a hazai piacra dolgoznak, hanem Európa vagy akár globális szintéren vannak jelen. Ez nagy büszkeség, de természetesen a hazai fogyasztókat is segíti az ő munkájuk. Nagyon érdekes, hogy körülbelül 90%-ban úgynevezett business-to-business módon dolgoznak, vagyis már a piacon lévő bankokat, biztosítókat, brókercégeket segítenek az innovatív megoldásaikkal, és csak viszonylag szűk az a szegmens, bár ez is egyre bővül, akik saját maguk is ügyfeleket gyűjtenek, akik úgymond versenyzőként lépnek föl ezek mellett a már itt lévő szolgáltatók mellett.
Igen, hát ami számunkra, laikusok számára érdekes lehet, ugye, hogy itt egy versengésről, vagy egy együttműködésről van szó az egyes szereplők, akár egy nagy bank és egy fintech cég között, és talán már azért elindultunk, ahogy te is mondtad, az együttműködés irányába, hiszen a nagy cégek is felismerték, hogy muszáj váltaniuk, változtatniuk az ügyfél élmény érdekében.
Igen, erre talán hoznék is egy példát, tehát az elmúlt időszakban értük el azt, hogy gyakorlatilag az összes hazai kereskedelmi banknál lehet online számlát nyitni, tehát nem kell becaplatni a nyitvatartás időben egy bankfiókba, hanem egy rugalmasabb időzítéssel, videóbankon vagy selfies azonosítással lehet bankszámlát nyitni, és utána egyéb pénzügyi műveleteket végezni, és hát például ez a távazonosítás, online számlanyítás, ez egy elég technológia intenzív tevékenység, és itt én azt gondolom, hogy az összes kereskedelmi bank fintech megoldást használ.
És tanultak.
Ez egy nagyon jó példa arra, hogy ahelyett, hogy saját maguk építenék ki a kapacitásukat, már meglévő, kipróbált és világszínvonalú megoldásokat alkalmaznak mindenki hasznára és megelégedésére.
Igen, ezt akartam mondani, hogy a nap végén mi felhasználók járunk jól, hogyha ez az együttműködés jól történik.
Így van.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Sokat beszéltünk a fintech világról arról, hogy ez hogyan segíti a mindennapjainkat, hogyha ez jól zajlik, illetve hát jól használjuk ezeket a lehetőségeket. De beszéljünk egy másik dologról, ami engem ugyanúgy érdekel, a vezetői szerepkörről, a te karrier évedről. Visszatekintve az elmúlt évtizedekre több vezetői szintet is betöltöttél, voltál osztályvezető, főosztályvezető, rengeteg mindennel foglalkoztál, és rengeteg helyzetben irányítottál embereket. Mennyire volt vágyott cél az, hogy te a pénzügyi szektorban vezető szerepet töltsél majd be?
Hát egy női szakértő esetében a vezetői ambíciók azért sosem egyértelműek, és én sem úgy indultam el, hogy én ilyen-olyan szintre akarok eljutni 5-10 éven belül. Egyszerűen csak érdekelt az, amivel foglalkoztam, egyre mélyebben beleástam magam, és egyszer csak ott találtam magam, hogy a korábbi vezetőnk elment egy kereskedelmi bankba, és megnyílt a vezetői karrier lehetősége, és pályáztam erre, és amikor megkaptam a megbízatást, ugye ez egy többlet elfoglaltsággal járt, hogy nem csak a saját szakmai felkészültségemen kellett dolgozni, hanem a kollégákkal is, az ő ügyes-bajos dolgaikkal, az ő szakmai fejlődésükkel, azzal, hogy a területünk hogyan fogja az érkező feladatokat elvégezni, és szerencsére azért ez egy kisebb csapat volt, és nagyjából egy ilyen baráti viszonyból kiindulva tudtam a kollégákat vezetni, talán azt mondanám, hogy így terelgetni is.
Én látom a hallgatók nem úgy, hogy mosolyog a szemed közben, tehát hogy szerintem ez egy szeretem feladat volt az életedben, a felelősség és az adott esetben nehézségek ellenére.
Igen, talán mondhatom azt, hogy egy ilyen kis családként jelentünk meg mindig, és ugye itt a jegybanki karrierem során alapvetően három csapatot is, úgymond a nulláról kellett felépítenem, ahol módom volt arra, hogy kiválasztam, hogy kivel fogok együtt dolgozni, illetve mindig ez a szakmai kiválóság lebegett a szemünk előtt, és azt gondolom, hogy ennek meg is volt az eredménye.
Annyi minden jutott hirtelen eszembe, így a vezetővé válás kapcsán, hogy most hány emberrel dolgozol, és szerinted milyen vezetővé váltál így az évek során?
A csapatunk létszámát így nehéz adott pillanatban megmondani, hiszen vannak duális gyakornokaink, van 3 kismamánk is, tehát így azt mondanám, hogy ilyen 15-20 körüli a csapat létszáma, és még azt gondolom, hogy még mindig megvan a közeli emberi baráti kapcsolat a kollégákkal, amit én azt gondolom, hogy csak így tudok hosszú távon fenntartani, és emellett pedig azt gondolom, hogy ügyvezető igazgatóként nekem már egy kicsit távolabbra kell tekinteni, tehát én így a stratégiai irányokon, kapcsolatokon dolgozom, és azzal, hogy a technológiai és a pénzügyi tudást így egyesítjük. Azért az MNB-nek egy ilyen kis elit csapata lettünk olyan szempontból, hogy nagyon sok helyre hívnak minket előadni, belföldre is és külföldre is, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó színvonalon tudjuk képviselni az MNB-ben folyó szakmai munkát.
Mennyire jellemzőek a területeden a női vezetők?
Hát ugye eleve a pénzügyek, illetve a közgazdás szakma nem feltétlenül a nőkről szól, bár a Közgazdaság Egyetemen már akkor is több női hallgató volt, amikor én oda jártam, és azóta azért elég sok idő eltelt. Talán itt a nők esetében nyilvánvalóan a karrier és a család összeegyeztetése, ami úgymond vagy elodázza, vagy teljesen így el is lehetetleníti azt, hogy egy komoly vezetői karriert fussanak be a nők, és emiatt én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ugye sikerült a gyerekvállalás és a vezetői karrier. Persze az én életemben is volt azért pár buktató.
Ezt egyébként, bocsánat, akartam is kérdezni, mert mondtad, hogy mennyi területet felépítettem, mennyi szerepkörben voltam, de hogy olyan nincs, hogy mindig süt a nap.
Igen, tehát én is túl vagyok egy válláson, a vállás után eléggé a munka felé fordultam, nagyon sokáig éltem egyedül a gyerekemmel, tehát igazából visszatérve arra, hogy a nők hogyan tudnak vezetővé válni. Azt gondolom, hogy egyrészt kell egy nagyon komoly szakmai tudás, egy olyan kikezdhetetlen felkészültség, ami még az olyan kihívások közepette is stabil alapot adhat, amikor ugye a férfi kollégák nagyon könnyen, akár csak a meetingek időpontjának a megszervezésével is, úgymond háttérbe tudják szorítani a nőket, tehát kell szorgalom, és hát egy nagy adag szerencse is, tehát mondhatom azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank vezetősége, ők hisznek a nőkben, és ugye ez nagyon fontos, hogy így legyen, és ezáltal adnak esélyt arra, hogy az ember kipróbálja magát.
Woman Power.
Még mindig Szombati Anikóval, az MNB digitalizációért és fintech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgatójával, közgazdásszal, jegybankárról beszélgetünk, és hát belevágtunk itt a munka-magánélet egyensúlyába, vagy a szakma és a karrier kontra gyerekvállalás és család kérdésébe, hogy azért ez nem könnyű közgazdászként, nem könnyű a pénzügyi szektorban. Tartottál valaha attól, hogy akár csak egy kicsi ideig, ha kiszállsz a mókuskerékből, mert hogy említetted, hogy van egy fiad, hogy megtörhet a karrier?
Korábban is utaltam rá, hogy nem voltak ilyen exakt karrier céljaim, tehát igazából inkább az volt a szemem előtt, hogy én magam kiesek azokból a szakmai kérdésekből, témákból, amik érdekelnek, és amiben szerettem volna magam fejleszteni. Azt nagyon hamar beláttam, hogy igazából mindenki pótolható, tehát az, hogy most valaki engem lát egy székben, vagy nem, az rajtam kívül álló történet, és hát tulajdonképpen, amikor a fiam másfél éves volt, akkor is én már úgy éreztem, hogy társaságba vágyik, és hogy már én nem tudom őt olyan mértékben szórakoztatni, lefoglalni, ami az ő igényeinek megfelel, de igazából mégiscsak amiatt éltem vissza a munkába, mert az akkori főnököm eljött hozzánk a lakásunkra, és kérve kért, hogy amint lehet, térjek vissza a fedélzetre, mert történetesen, amíg távol voltam, kiürült a területünk, és újra kellett építeni az egészet.
Tehát te kaptál egy új feladatot.
Igen, egy új feladatot, hát azzal a nehezítéssel, hogy ugye itt a bölcsődei időzítések miatt ugye napi 6 órában tudtam a munkával foglalkozni az irodában, persze utána még, vagy hétvégén otthon is.
Igen, ezt azért nem árt hozzátenni, tehát, hogy azért tényleg vannak olyan helyzetek, amikor a 6 óra az nem 6 óra, hanem több. És ezt sokan magukra ismerhetnek ebben a helyzetben.
Igen, így szoktam mondani, hogy amikor már óvodás lett a fiam, és a főnököm felvetette, hogy akkor most 6 óra helyett jó lenne, ha már 8 órában dolgoznék, akkor tulajdonképpen csak úgy éltem meg, hogy egy jelentős fizetésemmel is kaptam, illetve hogy a szendvics ebédek helyett most már tudok rendesen is ebédelni, mert ugye a munka mennyisége az előtte is elég tetemes
volt. Hát a konstans volt, igen. Ugye akkor nagyon fontos ebben a helyzetben, hogy a vezetőd hogyan bánik veled, vagy hogyan hisz benned, a másik oldalról pedig, hogy a család mennyire támogat. Azt gondolom, hogy egy nő esetében, és most nem feltétlenül a karrierépítés, de egyáltalán a munka világába való visszatérés, enélkül nagyon nehéz vagy szinte lehetetlen. Te ezt hogyan élted meg, vagy hogyan gondolkodsz erről, illetve most mondtad, hogy több kismamátok is van, gondolom, ezt azért támogatod vezetőként ma már.
Igen, abszolút. Nálunk az a motto, hogy az a lényeg, hogy a munka el legyen végezve, hogyha beteg a gyerek, hogyha el kell vinni orvoshoz, vagy akár éppen óvodai vagy iskolai ünnepségre kell menni, akkor nem kérdés.
Akkor hadd menjen a kolléga.
Hogy kap-e rá lehetőséget, vagy nem. Igazából az a lényeg, hogy a munkavállaló motivált legyen a feladata iránt, és akkor az biztos, hogy a megfelelő minőségben el lesz végezve a nap végén.
Családi támogatás nélkül mehet?
Nem, természetesen ugye nagyon fontos az, hogy ugye nekem egy gyerekem van, de ugye, hogy neki is van apja és anyja, és ebben kapcsolatban nincsenek ugye kitüntetett szerepek egy bizonyos kor fölött már. Emellett pedig ugye nagyon szerencsések azok, akik tudnak a nagyszülőkre is támaszkodni. Nálunk ez nem nagyon volt meg, mert idősek is vidéken is élnek, tehát így a babysitterek segítségével tudtuk ezeket az időzítéseket megugrani, tehát, hogy az oviból, bölcsiből ugye 4-5 körül már el kell hozni a gyereket, ami azt jelenti, hogy legalább egy fél órával előtt el kell indulni a munkahelyről, ami azért nem túl reális manapság.
És egyébként mit látsz, hogy mennyivel könnyebb vagy nehezebb a munkát, magánéletet összehangolni, mondjuk a mai 20-30 a caskorosztálynak? Tehát van ebben bármiféle változás?
Én azt gondolom, hogy a mai fiatalok, azért inkább akkor a 20 évesekre koncentrálnék, sokkal tudatosabbak, sokkal jobban el tudják választani a munkát és a magánéletet. Persze ezt úgy teszik, hogy a munkát is nagyon magas színvonalon képesek ellátni, de nyilván benne van, hogy ez nekik nem egy, nem tudom, 10 vagy 12 órás feladat, hanem annyi, amennyi úgymond hivatalosan is el van dedikálva, és
a határt jobban meg tudják húzni?
Igen, igen. Emellett persze a gyerekvállalás kapcsán azért még nem feltétlenül mondanám azt, hogy egyből belevágnak ebbe a dologba, szeretnek utazni, szeretnek világot látni, és ez jól is van így szerintem, hiszen minél érettebb egy szülő, és minél inkább már vágyik arra a gyerekre, annál jobb helyre kerül.
És hát ebben a szektorban, ahol ti dolgoztok, tényleg nagyon fontos a tudatosság, tehát ez talán akkor vissza is hat a szakmaiságra, ha jól értem. a fiatalokra gondolok, itt a Z-generációra, pozitív a kép egyébként? Tehát az utánpótlást tekintve?
Alapvetően igen, tehát azt gondolom, hogy a mi területünk az egy nagyon vonzó irány lehet a fiataloknak, hiszen itt kriptoeszközökkel lehet foglalkozni, technológiákkal, mobil applikációt lehet fejleszteni, és mindezt egy olyan magas színvonalú jegybanki környezetben, ami az MNB-nél elérhető. Mindemellett azért ők is, hogy mondjam, tudatosan építik a karrierüket olyan szempontból, hogy nem gondolkodnak élethosszig egy munkahelyben, és hogyha kapnak egy jó ajánlatot egy multitól, vagy egy külföldi irodától, akkor hát mondhatjuk, hogy gondolkodás nélkül elfogadják ezt.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Folytatjuk a beszélgetést Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért és fintech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgatója a vendégem, aki azt mondta, hogy a technológiai és a pénzügyi tudást egyesítik, egy nagyon speciális terület, amivel foglalkoznak, és hogyha szakmázunk egy kicsit újra, ugye beszéltünk a fiatalokról arról, hogy nagyon vonzó terület ez számukra. Milyen kihívásai vannak számodra ennek a világnak, tehát a jegybanki létnek, mert gondolom azért ebben az izgalmas szakterületben, amit te most képviselsz, azért napról napra vannak újabb és újabb megugrandó feladatok, olyan területek, amiket meg kell ismerni, amiben irányt kell mutatni.
Igen, azt emelném ki, hogy ugye nagyon lelkesen vetjük bele magunkat új irányokba, új technológiákba, ugye elhangzott a felvezetőben is a mesterséges intelligencia egyre növekvő potenciája, a blokklánc és egyéb újdonságok, amiket nyilván nagyon jó megismerni, de jegybankárként ugye abban is kell gondolkodni, hogy hol lehet itt a trükk, hol van azok a területek, amik még nincsenek jól kidolgozva, van-e úgynevezett hátsó ajtó, amin keresztül rossz indulatú szereplők is hozzáférhetnek esetleg a rendszerekhez, vagy egyáltalán maga az, hogy például az ügyfeleket abba az irányba tereljük, hogy most már mobiltelefonon intézzék a pénzügyeiket, az azt jelenti-e majd, hogy valóban oda is figyelnek arra, hogy mikor, hova kattintanak, milyen döntéseket hoznak, hogyan tudjuk őket támogatni abban, hogy ők is lépést tartsanak, ne csak a lehetőségekkel, de a veszélyekkel is.
Hát itt pénzügyi kultúra fejlesztésről is beszélnünk kell.
Így van.
Tudatosságról.
Így van, tehát, hogy a szép ígéretekhez képest, hogy valóban egy jól működő, biztonságos alapokra épülő technológiát reklámozzunk, úgymond a bankok számára. Itt azért körültekintőnek kell lenni, óvatosnak, és több szempontból is meg kell vizsgálni ezeket a dolgokat.
Hát mondtad, hogy ellenőriztek, illetve hogy őrködtök, és azt is említetted, hogy az MNB-nek is van saját chatbotja, meg mobil applikációja, tehát hogy ti is lépést tartotok a korral.
Igen, a mi feladatunk többek között, hogy azon gondolkozzunk, hogy milyen lesz a jövő pénze, ami valószínűleg azért digitális lesz, és hogy ez miben jelent majd úgy a most ismert pénzformákhoz képest, és egy dolog az, hogy a technológia mire képes, de itt legalább annyira fontos, hogy az ügyfelek mit szeretnének, a mindennapi felhasználók hogyan tudnak hozzáférni ezekhez a pénzformákhoz, milyen szituációkban tudják ezt használni, mi van, hogyha elveszítik például a telefonjukat, vagy mi van, hogyha éppen nincs internet kapcsolat, tehát hogyan tudjuk ezeket az akadályokat legyűrni, hiszen hogyha az MNB vagy bármilyen nemzeti bank kijön egy új típusú fizetőeszközzel, akkor nagyon magasak az elvárások, tehát akkor mindenki azt fogja gondolni, hogy itt már mi minden eshetőségre felkészültünk, és a kockázatokat elhárítottuk, tehát tulajdonképpen egy olyan helyzet van ezzel kapcsolatban, hogy nagyon keveset lehet csak hibázni.
Egyébként a klasszikus bankári munka mellett mennyire van ott az életetekben a kutató munka?
Egy jegybanknál a kutató munka mindig nagyon fontos, főleg ugye az elméleti területeken a publikációk, tanulmányírás, az majdhogy nem elvárás is. Emiatt ugye nálunk is van egy kutatósabb lelkületű csapat, és maga az, hogy az ő témáikkal lehet foglalkozni ezekben a dedikált idősávokban, ilyen elvontabb problémákon lehet gondolkodni, ez mindenképpen felüdítő.
Azért is kérdezem, mert mondtad, hogy a jövő pénze milyen lesz, a digitális jegybank pénz milyen lesz, hogy hogyan látjátok, mennyire ragaszkodunk még a kézzelfogható dolgokhoz, vagy mennyire mozdul azért ez már, és nyilván itt beszélhetünk egy fővároscentrikus gondolkodásról, vagy országos szinten milyen a kép?
Bármennyire is szeretnénk, nem tudunk elrugaszkodni attól, hogy a mindennapi helyzet mit kíván, és hogy az emberek miben érzik magukat komfortosnak. Emiatt a jövő pénzéről való gondolkodás mindig alternatívákról szól, mindig arról, hogy egyidejűleg többféle lehetőséget is fel kell ajánlanunk, amellett, hogy nyilvánvalóan az új dolgok, az újdonságok kapcsán minél több információt osztunk meg, minél több embert győzünk meg a mindennapi használat során, annál hamarabb válható az, hogy például akár a készpénz használat is visszaszoruljon, és ezzel párhuzamosan a digitális megoldások tovább terjedjenek, de ugye mi jegybankként mindkét dolog mögött ott állunk, tehát...
Ott kell, hogy álljatok, és nem szabad sietetni akkor van. Ezek szerint ezt a folyamatot, hiszen nem vagyunk egyformák.
Így van, tehát nekünk alternatívákat kell adni, amelyik mindegyik jól működik, és mindegyik magas színvonalú.
Woman Power.
Arról beszélgettünk, hogy nektek sokféle megoldást kell kínálnotok, vagy támogatnotok, mert nem vagyunk egyformák, és a pénzügyi kultúrát, egyáltalán a pénzügyekhez való viszonyunkat fejlesztenünk kell, mert hogy folyamatosan változik a világ, alakul a világ, és ebben van egy nagyon speciális réteg, akiket viszont segítenünk kell, ezek a gyerekeink. Az általános iskolásokat, mert hogy ebben az életkorban gondolom már el kell kezdeni ezt a tudatosítást, mennyire tudjátok segíteni, vagy mennyire van a fókuszotokban, hogy már fiatal korban a gyerekek fejlődjenek, és alakuljon a gondolkodás, mondjuk a szemléletük ehhez a szép új világhoz, fogalmazzunk így.
Nekünk most éppen pont az általános iskolás korosztály az a célcsoportunk, akikkel dedikáltan foglalkozunk, egy mobil applikáció segítségével. Ez a DiákSafe nevű mobil applikáció, amelyet azért hoztunk létre, hogy egy ingyenes digitális pénztárcát adjunk a gyerekek kezébe a mobiltelefonjukon keresztül. Azt láttuk ugyanis, hogy már egészen fiatal korban, mondhatjuk, hogy 8-14 éves korban is kezdenek önálló pénzügyeik lenni ezeknek a gyerekeknek, kapnak zseppénzt, kapnak esetleg ajándékba pénzt, locsolópénzt, stb. De ez nagyon sok dolog miatt ugye csak és kizárólag készpénz lehetett a korábbiakban.
Hát 14 éves kor alatt nem lehetett bankkártya, ugye?
Igen, és hát ebből következően nagy a veszélye annak, hogy ezek a gyerekek úgymond a készpénz alapú gazdaságba nőnek bele, holott, hogyha a szülők letöltik ezt a mobil applikációt, és mind maguknak, mind a gyerekeknek megnyitják az alapszámlát, akkor digitálisan is egyrészt kitágul a világ, lehet megtakarítani, lehet a pénzköltést okosan tanulni szülői felügyelet mellett, lehet takarékoskodni, illetve mi külön játékos kvíz kérdésekkel is segítjük azt, hogy minél mélyebb ismereteket szerezzenek, akár a pénzügyekről, de ezen kívül természetesen a digitális megoldásokról és a fenntarthatóságról is, és akik ügyesek a kvízekkel, ők pedig ajándékot nyerhetnek. Tulajdonképpen mi diák tallérokban adjuk az ajándékot, amit emagutalványra válthatnak, tehát gyakorlatilag bármi, ami a szívük vágya, megvásárolhatják a webshopon keresztül.
Tehát a lényeg, hogy kiskorban kell elkezdeni a szemléletformálást.
Igen, ugye a tudás mélyítése, emellett a sikerélmény, az ajándékok, illetve az a biztonságos közeg, ami a szülő és a gyerek között létrehozható ebben a formában is, azt gondoljuk, hogy támogatja azt, hogy megismerjenek a készpénzen kívül más megoldásokat, és mindezt nagyon biztonságos keretek között az MNB által működtetett applikáción keresztül.
Igen, mert ezt említetted többször is már, ezt a biztonságot, ami borzasztóan fontos. Mesterséges intelligenciáról, tehát artificial intelligence-ről beszélünk, nagyon sok a kiskapu, és egy új világ, amivel akár nem csak gyerekként, hát felnőttként is most találkozunk először. Hogyan lehet kiszűrni, hogy tényleg mi biztonságos ezek közül, az új technológiák közül, és mi nem? Mi segíthet?
Csak a tudatosság segíthet, illetve a tájékozódás az, hogy mielőtt bármit lépünk anyagi értelemben is, meg kell bizonyosodnunk arról, hogy valóban a túloldalon az a szereplő van, akire mi számítunk, tehát akár a bankunk, akár a fintech megoldásunk, hiszen nagyon könnyen lehet már hamis weboldalakat létrehozni, hamis címeket, vagy akár telefonos hívásokon keresztül.
Nem könnyű kiszűrni egyébként.
Nagyon hihetően bemutatkozni banki alkalmazottként. Tehát ugye az a helyzet, az a kihívás számunkra is, hogy az emberek nem szeretnek a pénzügyekkel foglalkozni, ugye ők a vágyott videójátékot, vagy ruhát, vagy a felnőttek esetben mondjuk utazást, vagy lakást szeretnének, ők nem banki ügyintézőkkel akarnak beszélni, meg banki folyamatokban akarnak részt venni, tehát ezt minél hamarabb le akarják tudni, és sajnos a rossz szándékú szereplők ezt használják ki, hogy nem figyelünk eléggé oda, a pénzünkkel nem bánunk elég körültekintően, ezért érdemes többször is visszakérdezni, újraindítani a folyamatokat, visszahívni azt, aki tőlünk adatokat szeretne kinyelni, és egyáltalán minden nagyobb döntés előtt szusszanni egyet.
Hát résen kell lenni, oda kell figyelni, mert hogy a veszély az nagy, hiszen kiadhatjuk az adatainkat nem megfelelő szereplők számára. Hogyha ilyen megtörténik, akkor merre indulhat az ember, ha hibázott, mert hogy hibázunk, emberek vagyunk.
Itt ugye általánosságban nagyon nehéz erről beszélni, de mindenképpen a rendőrséghez is kell fordulni, a bankunkhoz is kell fordulni, és hogyha a bankunk nem segít, akkor pedig az MNB-hez
is akkor lehet van a szabályozói oldal.
Fordulni. Uh-huh. Ugye itt a fogyasztóvédelmi területünk nagyon aktív azzal kapcsolatban, hogy a jogszabályokat a lehetőségek alól ne bújjanak ki a bankok, vagy másképpen fogalmazva az ügyfelek megkapják azt a támogatást, amit a jogszabályok garantálnak nekik.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Beszélgettünk erről a szép új változó világról, amiben ti technológiai és pénzügyi tudást egyesítve próbáltok szabályozói oldalon fellépni, de egyfajta segítő szándékkal is jelen lenni a piaci működésben. És hát egy mondat erejéig még szakmázzunk, ugye újabb fintech cégek és megoldások, például Apple Pay, Google Play, Revolut, sorolhatnánk egy csomó minden megoldást. Az utóbbi egy-két évben nagyon elterjedtek, és azt gondolom, hogy a fiatal korosztály abszolút nyitott erre a fajta újdonságra, de mekkora kihívást jelent ez a másik oldalon, akár a kereskedelmi bankok oldalán, hogy ezt várja el a fiatal közönség?
Hát igen, egy Apple-lel vagy Google-lel viszonylag nehéz versenyezni, és emiatt ugye a mi bankjaink is felismerték, hogy sokkal inkább az együttműködés viheti őket előre, így ma már az összes banknál lehet ezekkel a megoldásokkal ugye fizetni, és most olvastam például, hogy Angliában már a banki oldalakra se kell belépni, az Apple összeszedi mindenkinek az aktuális egyenlegét az összes bank kapcsolatából. Tehát nyilvánvalóan mindenkit le lehet nyűgözni ezekkel a megoldásokkal, és a fiatal generációknak ez pedig már mondhatni magától értetődő az, hogy ők, ha lehet, soha nem akarnak bankfiókba látogatni, és újfajta csatornákon ismerik meg a pénzügyi megoldásokat, ugye sok a TikToker, meg YouTuber, akik akár influencerektől, akár ott megjelenő hirdetéseken keresztül tájékozódnak, és erre bizony csak úgy lehet válaszolni, hogyha hagyományos szereplők, kereskedelmi bankok is nyitnak az új felületek felé, ugye ma már komoly verseny van abban is a bankok között, hogy ne csak, hogy legyen mobil applikációjuk, de hogy milyen ez az applikáció, mennyire színes, hány kattintással lehet a legfontosabb funkciókat elérni. Ugye ma már van olyan bank, aki a kattintásokon is túlment, és hangvezérléssel ajánlja bizonyos pénzügyi műveleteit, tehát igen, ezt látjuk, hogy a jövőben a bankoknak is egyre inkább mondhatjuk, hogy fintekként kell viselkednie, vagy olyan technológiai vállalatként, aki azért megőrzi a banki karaktert olyan értelemben, hogy az ügyfelek adataival bizalmasan bánik, és valóban rászolgál arra, hogy az életünk minden területét behálózó pénzügyeinken keresztül rájuk bízhassuk a személyes szokásainkat, azt, hogy hol járunk napközben, azt, hogy mettől meddig van bekapcsolva a telefonunk, ugye ezt mind adott esetben tudhatja rólunk a bank, és...
Ezért most már mindenki mindent tud rólunk, ha nem figyelünk.
És igen, és hogy ezért én nem szeretem azt mondani, hogy a bankoknak technológiai vállalattá kell válni, hiszen ha azzá válnának, akkor az ő régi megbízhatóságuk is akár a múlt ködébe veszhet, amit pedig mindenképp meg kell őrizni.
És igen, és mondtad, hogy a családi minták mellett ugye a fiatalok honnan tájékozódnak, a TikTokról, a Redditről, Facebook csoportokban beszélik meg esetleg még talán, hogy mit gondolnak a pénzről, de tényleg mit gondolnak szerinted, akár nézzük a Z-generációt a pénzről?
Azt látjuk, hogy nem teljesen tudnak eligazodni a pénzügyi fogalmak között. Ugye az elmúlt évek egyik siker iránya a kriptoeszközök voltak, és például akik hozzánk jönnek interjúzni, mindenkinek van, vagy volt már ilyen számlája, ugye bitcoinnal kapcsolatba került, stb. És az látható talán, hogy nem tudnak különbséget tenni a egyes eszközök kockázatossága között. Ugye mindenki nagyon hamar, nagyon sok pénzt szeretne keresni egy-egy ilyen döntésével, és nem látja azt feltétlenül, hogy itt a nagy nyerességek csak úgy érhetők el, hogyha időnként nagy veszteségek is társulnak hozzá, tehát nagyon fontos az, hogy exakt fogalmakkal megismertessük őket, és a valódi szélsőségeket is bemutassuk nekik.
Woman Power.
Vendégem még egy negyed óráig Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért és fintech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgatója. Ha visszatekintünk, mert hogy ahhoz, hogy előre tekintsünk, tényleg viszonyítani kell. 10 éve mondjuk a legtöbb hazai banknak nem volt mobil bankja. Akinek meg volt, az alig használta. Milyen lesz a jövő bankja? Hogyan képzeljük el, hogy mi vár ránk 10 év múlva?
Hát ugye...
Vagy akár 1-2 év múlva, mert hogy lehet, hogy annyira nem is szabad előre szaladni.
Igen, tehát ugye ez csak az egyik lehetőség, hogy lesznek a jövőben bankok is, bár nyilvánvalóan ez az úgynevezett alapszenárió, tehát ezt tudjuk a legkönnyebben befogadni, hogy adott esetben a mostani trend folytatódik, és a kereskedelmi bankok felveszik a versenyt az új kihívókkal, az új technológiákat beépítik fintech kapcsolatokon keresztül, valóban képesek az ügyfelek igényeire rövid határidőn belül reagálni. Ebben az esetben is valószínűleg változni fog a bankfiókoknak a szerepe, és ott várhatóan csak az úgynevezett tanácsadás jellegű, a jövőtervezéssel, vagy akár a nagyobb befektetésekkel, ingatlanvásárlással kapcsolatos kérdések kerülnek majd napirendre, de a fiókban is várhatóan sok digitális eszköz lesz majd elérhető, amit akár az ügyfelek maguk is használhatnak, vagy a tanácsadójukkal együtt tudják az ő saját élethelyzetüket nagyon könnyen számszerűen áttekinteni. Tehát ezt gondolhatjuk alapszenárióként, de azért az elmúlt évek trendjei alapján más variációknak is lehet esélyt adni. Említettem már az előbb ugye a digitális eszközöket, a kriptoeszközöket, ugye direkt nem hívom őket devizáknak, hiszen ezek nem teljesítik a pénz funkciót.
Mert szokták ezt a kriptodevizát mondani.
Igen, de ugye pont amiatt, hogyha megnézzük, például ugye a legelterjedtebb kriptoeszköz, a bitcoin ármozgását, amely ugye fénykorában volt ugye 60 ezer dollár, de volt 10 ezer dollár alatt is, és nem mindegy, hogy valaki mikor száll be, meg mikor ki, de minden esetre egyre jelentősebb infrastruktúra épül föl ebben az úgynevezett decentralizált világban, vagy bank nélküli világban, ahol a technológia, alapvetően a blokklánc technológia veszi át a bankok bizalmi szerepét, és ezen keresztül digitálisan, úgymond ügyfél és ügyfél között, közvetítő nélkül szinte az összes pénzügyi művelet elvégezhető, lehet hitelt felvenni, betétet elhelyezni, biztosítást kötni, befektetni, akár származékos ügyleteket kötni, mind az intézmények kihagyásával. Itt ugye az intézmények kihagyásakor a szabályozók és a felügyeleti hatóságok kihagyását is éltem, és ugye főleg az elmúlt évben számos csőd, illetve nagy árfolyam esés is bekövetkezett, ugye itt a Terra Luna stablecoin, illetve az év vége felé az FTX kriptotőzsdének a csődje mutatott rá arra, hogy egy teljesen elszeparált, felügyelet nélküli világ és emberek működtetésével zajlik, és ezek az emberek, ha tudnak, csalnak, ha tudnak, lopnak, és aki, hogyha nem védjük meg a hétköznapi embereket ezektől a lehetőségektől, akkor nagyon csúnyán megégethetik magukat, tehát van ez a bizonyos decentralizált világ, és így egy bankárként muszáj egy szót ejtsek arra, hogy egy másik világ is épülőben van, a digitális jegybank pénzekre épülő pénzügyi közvetítés. Ma már a világ jegybankjainak 93%-a aktívan kutatja azt, hogy a mostani kapcsolódási pontjuk ugye a hétköznapi emberek felé a készpénz, és hogy a készpénznek a digitális formája hogyan jöhet el, hogyan ébreszthet bizalmat, és milyen új funkciókat tudunk hozzátársítani, amivel valóban megalapozhatjuk azt, hogy új pénzügyi innovációk épüljenek rá, és hogy ezáltal szélesebb legyen a lehetőség a tranzakciókra, több automatizmus legyen, ami mindig is mozgatott minket, olcsóbban, gyorsabban, kényelmesebben lehessen a pénzügyeket intézni.
Mondtad, hogy a készpénznek a digitális verziója 10 év múlva lesz készpénz?
Készpénz biztosan lesz, és nagyjából 10 év múlva szerintem már megjelenhetnek a jegybankpénzeknek a digitális verziói is. Nagyon sok helyen kísérleteznek vele, és ugye idén-nyáron jelent meg a digitális euróról szóló jogszabályjavaslat is, ami egy azért hosszabb európai döntéshozatali folyamaton fog keresztül menni, de nagyon nagyok az ambíciók azzal kapcsolatban, hogy akár az évtized végére az európai monetáris övezet területén lehessen digitális euróval is fizetni. Mi is nagyon közelről vizsgáljuk ezeket a lehetőségeket. Mint mondtam, saját mobil applikációnk van, ahol tulajdonképpen az ottani pénzügyi tranzakciók már a mi digitális jegybankpénzünkkel folynak, És nagyon izgalmas ez az irány, amit tehát nyilván egyfelől a technológia mozgat, másfelől pedig az, hogy az ügyfeleknek mire van igényük, illetve mik azok a pénzügyi helyzetek, amikben ez új megoldásokat hozhat.
Anikó, nagyon köszönöm, hogy közgazdászként, jegybankárként egy picit így a jövőbe is mutatóan beszélgettünk arról, hogy mit jelent a pénzügyi tudatosság, hogyan érdemes gondolkodnunk, és hogy mi vár ránk, ami megint egy nagyon izgalmas kérdés. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért és fintech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgatója volt ma a vendégem.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n.